A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője.
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszélgetésünk apropóját pedig az adja, a szolgáltatja, hogy nemrégiben tettétek közzé a 2024-es prognózisotokat, egészen pontosan, hogy mit vártok. Előtte azonban engedd meg, hogy beszéljünk picikét az új évről, tekintettel arra, hogy még annyira nem volt túl régen, és hát meglehetősen ingoványos volt a magyar gazdaság alatt a talaj. Utólag hogy látjátok, a részletes GDP szám még ugye nincs a birtokunkban, de a Magyarországnak a 2023-as teljesítménye milyenné kerekedett?
Hát ugye recesszió volt tavaly évben Magyarországon. Ugye itt ebből a recesszióból szép fokozatosan azért ki tudott jönni a magyar gazdaság negyedévről negyedévre, de az év egésze azért még mindig a negatív tartományba lesz a GDP szempontjából. Hát jó esetben 0,5%-os visszaesés, rosszabb esetben egy kicsit nagyobb visszaesés lesz ennél. Ugye való igaz, az utolsó negyedéves adatot még nem láttuk. Most már szinte az összes rendelkezésre álló statisztika megérkezett decemberről. Nagyon vegyes volt egyébként a kép. Az egész évben és az egész negyedik negyedévben vegyes volt a kép, és decemberben is vegyes volt a kép. Voltak jó adatok, voltak rossz adatok. Ugye rossz volt például a külkereskedelmi egyenleg, ugye az áruforgalmi egyenlegben meglepetésszerű hiány keletkezett decemberben. Nem nagy, nem jelentős, nem egészen 200 millió eurós volt ez a hiány, de novemberben 1,6 milliárd eurós többlet volt, és az év egészében jóval 9 milliárd euró fölötti volt a többlet, tehát kicsit meglepő volt ez az adat. December általában gyengébb a külkereskedelmi statisztikában, de ez váratlan volt. Az ipar statisztika is nagyon gyenge volt. Ugye itt egy nagyon jelentős visszaesés volt éves alapon decemberben. Előtte is azért azt láttuk, hogy nagyon vegyes a kép abból a szempontból, hogy van egy-két húzó ágazat, autóipar, akkumulátorgyártás, és a többi terület az hát jó esetben is stagnál, de inkább visszaesik, és hát ugye részleteket még nem láttuk decemberről, de félő, hogy a húzó ágazatok is elfáradtak ebben a hónapban. Persze egy adat nem adat, tehát azért nagyon messze menő következtetés nem érdemes ebből levonni. Hát nem túl jó jel egyébként az idei év kezdetre, hogy a beszerzési menedzser index az a hosszú hónapok óta januárra vonatkozó, hogy ez egy ilyen előrejelző, erővel bíró mutató, az sajnos 50 pont alatt volt, 50 pont alatt visszaesést jelez ez a mutató. Abban lehet egyébként bízni, hogy Magyarországon nem annyira jó előrejelző képességű ez a beszerzési menedzser index, mint általában a többi országban. De mindezekhez képest a kiskereskedelmi forgalom, hát ha nem is hozott nagyon jelentős áttörést, vagy csoda nem történt decemberben, de például az élelmiszer kiskereskedelem éves alapon már növekedni tudott, az üzemanyag kereskedelemben szintén növekedés volt, hát ugye itt azért van egy ilyen technikai magyarázat, tudjuk, hogy 2022. december 6-án éjszaka törölte el a kormány az üzemanyag ársapkát, és az előtte folyamatosan jelentkező túlkereslet az egy csapásra eltűnt a benzinkutakról, tehát decemberben már reális számokat láttunk a magyar vásárlóerővel kapcsolatban, ami az üzemanyagfogyasztást illeti, és ehhez képest van némi, vagy volt némi növekedés 2023 decemberében az előző decemberhez képest. Tehát mondom, vegyes a kép, de a visszaeséssel kapcsolatban nem lehetnek kétségeink. A mértéke az, azt majd meglátjuk, hogy mekkora.
Egyéb iránt ezt vártátok 2023-ra? Ha visszagondolsz mondjuk az egy évvel ezelőtti prognózisnak a előrejelzéséhez képest?
Hát mi azért ennél optimistábbak voltunk. Ha nem is számítottunk nagyon nagy növekedésre, de 0% fölötti teljesítmény volt a
rosszabb lett, mint ahogy gondoltátok?
És ahogy haladtunk előre időben, úgy szinte negyedévről negyedévre egy picit faragnunk kellett a növekedési előrejelzésünkből, úgyhogy sajnos ebben a 0,5% körüli recesszióba jutott a magyar gazdaság 2023-ban. Nincsen ezzel egyedül, tehát például a cseh gazdaság is hasonlóan csehül teljesített, vagy hogy például a német gazdaságra nézünk, ott is csúnyák a számok, tehát ez csekély vigasz. A vigasz talán az idei év fogja majd jelenteni.
Vigasz-e az, hogy volt itt 4,30-as eurónk is tavaly nyáron, és ahhoz képest egyébként az év végére már azért szépen moderálódott az árfolyam, vagy megvan ennek az ára is?
Tavaly előtt. Mert hogy a tavalyi év, tehát a 23-as, nehéz átállni, tehát igen, most még az év elején vagyunk, nehéz az átállás, de a tavalyi évben azért láttunk egy árfolyam stabilizálódást, forint árfolyam stabilizálódást, a kilengéseknek a mértéke az mérséklődött, sőt volt némi kis erősödés évvége felé, hogy az utolsó hónapokban ez a 380 körüli euró-forint árfolyam az velünk tudott lenni, előző hónapokban még ennél is erős volt a forint az euróhoz képest. Itt azért egyébként ennek a legfőbb magyarázatát azt már elmondtam, abban a tekintetben, hogy itt ugye a külső egyensúlynak a visszabillenése az egy nagyon, nagyon jelentős fegyvertény volt 2023-ban. Ugye a 22-es év az energiaválságról szólt, óriási hiányt ütött az elszabaduló energiaára a magyar külkereskedelmi egyenlegben, folyófizetési mérlegben, GDP arányosan, hogyha nézzük, akkor egy 8% körüli hiány keletkezett 2022-ben, a tavalyi év pedig ugye az energiaáraknak a normalizálódásával, a külkereskedelmi áruforgalomnak a pozitív szaldóját hozta. Ugye míg 2022-ben az áruforgalomban több mint 9 milliárd euró volt a hiány, tavaly 23-ban több mint 9 milliárd euró a többlet, tehát ez brutális javulása a külkereskedelmi, az áruforgalmi egyenlegnek. Mindeközben a szolgáltatás egyenleg az feltehetően még jobban alakult, tehát a szolgáltatások külkereskedelmének az egyenlege ott meghaladta ezt a többletet is az egyenleg, úgyhogy összességében a folyófizetési mérleg, amiben mindenféle egyéb tételek is szerepelnek, ez is pozitív tartományba tudott kerülni, úgyhogy ez egy óriási támaszt jelentett, stabilizáló erőt adott a forint árfolyamának, ami én azt gondolom, hogy az idei évben áthúzódik. Látunk azért árfolyam mozgásokat, kilengések vannak idén is, mert ugye ez mögöttünk álló hetekben is voltak, de az a rémálomszerű forint árfolyam zuhanás, szinte már a devizaválság küszöbére jutó állapot, amiben eljutottunk 22 őszére, az szerencsére már jóval a hátunk mögött van.
És kérlek szépen, hogy látjátok a inflációnak a legyűrését, közismert, hogy ebben az új évben Európa bajnokok voltunk, sajnos negatív értelemben, hiszen azért voltak extrém számok, és változott az infláció, az év végére pedig ugye ez a fogyasztói árindex is szépen mérséklődött.
Hát ez is pozitív meglepetés volt. Illetve ez is meglepetés volt, és szerencsére ez pozitív meglepetés volt, ugye szemben a növekedéssel, ami számunkra inkább egy kicsi keserű pirula volt. Hogyha megkérdeztél bárkit egy évvel ezelőtt, hogy na lesz-e 2023 év végén egy számjegyű infláció Magyarországon, nem mindenki mondta azt, hogy lesz. Mi egyébként mondtuk, hogy lesz, de arra, hogy 5,5%-ra mérséklődjön az inflációs ráta decemberre, arra mi sem számított.
Szóval volt azért egy 25,7%-os csúcsérték, ha jól emlékszem, ez volt talán a...
Így van, sőt az egész első negyed évben 25% feletti számok voltak velünk, és még a második negyed évben, 23 második negyed évében is viszonylag, hát tyúklépésekkel tudott lefele haladni az inflációs ráta, még a második negyedév végén is 20% fölött voltunk, ehhez képest a második fél év hozott egy lendületes inflációcsökkenést, ami hát nagyon nagy öröm, bár ugye az éves átlagos infláció 23-ban azért az 17,6% volt, arra nagyon nem lehetünk büszkék, és ugye 22-ben sem volt alacsony, 14,5%, tehát mögöttünk van kettő nagyon magas inflációs év, de beérkeztünk egy alacsony tartományba. Én azt gondolom, hogy ugye itt holnap után közli a statisztikai hivatal a januári inflációs adatot, hát az 4% közelébe lehet, én azt gondolom.
Hát tehát akkor szép a januári bázis, és azt mondod.
Én azt szép gondolom, hogy a januári adat is egy nagy lépés lefele lesz az előző havi számhoz képest. Aztán egyébként az év hátraelő 11 hónapjában inkább hullámzó mozgást látunk az inflációs folyamatokban. Lesznek olyan hónapok, amikor 4% alá is csökkenhet az infláció, akár áprilisban, akár a nyár végén, ősz elején lehetnek ilyen hónapok, számítunk erre, viszont közöttük olyan időszakok lesznek, amikor kicsit 4% fölötti, vagy akár nem is kicsit, de 4% fölötti számokat várunk. Az év legvégére akár az 5%-hoz is felkúszhat az inflációs szám, de az év egészében az átlagos infláció az 4,3% körül lehet, legalábbis ez a mi előrejelzés.
Szép lassan át is elvesztünk a 24-es várakozásaitokra. Hát, aki nem foglalkozik napi szinten makrogazdasággal, bizonyára meglepődik, hogy nehezebb visszakerülni egy 3%-os célszámba az infláció tekintetében, mint lejönni 25,7%-ról mondjuk 5%-ra. Mi okozza itt a dilemmát?
Hát ugye az nem természetes, hogy ilyen elképesztően magas inflációs számok legyenek velünk, annak kell, hogy legyen valami egyedi magyarázata, ugye sajnos voltak ilyen egyedi magyarázatok. Visszajönni egy alacsonyabb szintre, az nem azt mondom, hogy nem nagy kunsz, mert azért ez egy komoly tett a magyar gazdaság részéről, és ebben a gazdaságpolitikának is vannak érdemei. De hát a gazdaságpolitikának abban is voltak érdemei, vagy hát abban is ludas volt, hogy olyan magasra felszökött annak idején az inflációs ráta Magyarországon. Én azt gondolom, hogy a kérdés az, hogy kicsit hosszabb távon gondolkodva ez a 3%-os inflációs cél, ez mennyire reális, hogy elérhetővé válik Magyarországon, különös tekintettel arra, hogy itt van egy olyan gazdaságpolitikai törekvés a kormány részéről, hogy a növekedés az végre beinduljon, és egy viszonylag magas 4% körüli szintet érjen el idén, illetve a későbbiekben az akár még tovább is növekedjen, mert ugye a növekedésnek vannak inflatorikus hatásai, tehát az inflációt felfelé húzó hatásai, úgyhogy ebben a tekintetben...
És nem beszélve ugye a költségvetési hiány vonatkozásában is lehetnek esetleg árnyoldalai a növekedésnek?
Hát én azt gondolom, hogy itt amennyi negatívum van, talán annál több pozitívum is van, tehát hogyha végre beindul a lakossági fogyasztásnak a növekedése, ami ugye egyelőre még váratott magára, de előbb-utóbb erre sor kerülhet, főleg azért, mert ugye hát egy nagyon komoly reálbércsökkenés szenvedett el Magyarországnak a lakossága az elmúlt mondjuk 2 évben, de kimondottan 2022. szeptemberétől 2023. augusztusáig, akkor egy tényleg súlyos időszak volt, nagyon jelentősen csökkent az életszínvonal, a bérek vásárlóereje, és az év vége felé is azt láttuk, hogy ahelyett, hogy fellélegzett volna a lakosság, és bátrabban költekezett volna a boltokban, inkább a megtakarítói oldalt választotta, tehát azt látjuk, hogy a megtakarítások, legyenek ezek állampapír, vagy megtakarítások, vagy befektetési jegyek vásárlásában történő megtakarítás, de ez jelentősen növekedett, különösen az év utolsó hónapjaiban, tehát úgy látszik, hogy inkább fér, akinek van többlete, ugye nincs mindenkinek sajnos, de akinek van, az inkább félre rakta az év vége felé, de amikor beindul majd a fogyasztás növekedés, kiszélesedik azoknak a köre, akik élvezni tudják a reálbér növekedésnek a jótéteményét, és elkezdenek fogyasztani, akkor ugye a magyar adószerkezetnek a sajátosságából adódóan, nevezetesen arról van szó, hogy ugye itt van a 27%-os áfa, nagyon magas a adó bevételeken belül a fogyasztáshoz kapcsolódó forgalmi típusú adóbevételeknek az aránya szemben a jövedelem típusúakkal, de hogy a jövedelem is nő, és a fogyasztás is nő, ugye az állami bevételek is emelkedni tudnak. Mindezek ellenére azért nincs könnyű helyzetben a költségvetés, tehát egy nagyon jelentős költségvetési konszolidáció, az elsődleges egyenlegnek a folyamatos csökkenése van velünk. Az elsődleges egyenleg ugye az a kamatfizetések nélkül számított egyenleg, tehát ami felett tényleg azok a kiadások, amik felett diszponálni tud a kormány, mert hogy ugye a kamatfizetés az egy olyan adottság, amit hát sajnos el kell fogadni, és sajnos ennek az aránya GDP arányosan, ennek a százalékos mutatója, ez nagyon megugrott az emelkedő kamat terhek miatt, tehát egyre többet kell fordítani az adósság, államadósság finanszírozására, a kamatterhek megnőnek, és közben kell lebonyolítani a teljes államháztartási hiánycsökkenést, ugye ez nehezen megy. Láttuk a tavaly is, tavaly előtt is, hát ugye azért a tavalyi és a tavalyi előtti évet hát azért megfűszerezték a külső sokkok, és hát az idei évre vonatkozólag az egyelőre hivatalos tervekben szereplő 2,9%-os, tehát 3%-nál alacsonyabb költségvetési hiánynak az elérés az nem igazán reális. Ennél jóval magasabb lehet a hiány, 4,5% körül.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, arra kérem hallgatóinkat, hogy maradjanak velünk, mert a műsor második részében alaposan kielemezzük Török Zoltán által már legalábbis bűszavakban említett magas nyomású gazdaságnak a komponenseit, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.